Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökké való a mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének a 19. versében. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 26. rész 19. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azért Agrippa király nem levék engedetlen a mennyei látás iránt. Nem levék engedetlen a mennyei látás iránt. Eddig Istennek írott igéje. Ma már lehetetlen kideríteni, de valószínű a kortársai sem tudták azt, hogy Pál apostolnak az üldöztetésében, amit az evangéliumért kellett neki elszenvedni, mennyiben volt része a sikereinek, amit láttak azok, akik vele szemben rossz indulattal viseltettek, és ezek a sikerek, a féltékenység vezette ezeket az embereket, hogy időről időre, amikor lehetőség adatot keresztbe tegyenek az apostolnak, vagy pedig mennyiben volt tényleg az, ami elénk jön újból és újból az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a lapjain, hogy sokan őt tévtanítónak tartották, és mint egykori farizeust, aki most mást hirdet, aki felfedezte Jézus Krisztusban az írásoknak, az ószövetségi proféciáknak a beteljesedését, egy tévtanítót láttak, és a tévtanítás, vagy a vélt tévtanítás miatt hurcolták őt, nem egyszer, hogy így mondjam, egyházi és világi bíróságok elé. Minden esetre minden belevetnek azok, akik Pál apostolnak keresztbe szeretnének tenni, de tudjuk, hogy rá a személyén keresztül az evangélium ügyének, hogy ellehetetlenítsék emberileg. És hogyha nem sikerül ellehetetleníteni emberileg, akkor hiteltelenítsék az ő tanítását az evangéliumról. És bíróságról bíróságra hurcolják őt, ahogy már mondtam, mai fogalmai szerint egyházi bíróságra, meg világi bíróságra. Hiszen Jeruzsálemben odaállítják a korabeli nagy tanács elé, aztán később pedig a római helytartóság által képviselt bíróság elé, és az az ige szakasz, amit hallhattatok a bibliaolvasás rendjén itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének az elejéről, éppen egy ilyen, hát így mondanám, egy védőbeszéd, amit a saját érdekében mond el Cézáreában, a római helytartó Festus előtt, akinek éppen akkor egy vendége van, Batanea királya, Agrippa, aki zsidó származású is, aki érti azt a problémát, mondjam így, azt a teológiai problémát, ami miatt Pál apostol nem alkuszik. Mert az ő számára igazság. És aztán, amikor nem tud kibújni már a bíróságok sorozata révén, úgy tűnik, hogy elítélik és kivégzik, akkor előhúzza az utolsó ütőkártyáját, hogy úgy mondjam, nem tudják róla addig, hogy ő római polgár, és minden római polgárt megillet az a jog, az a polgárjog, hogy mint utolsó instanciához, a római császárhoz fellebbezzen, és Pál apostol ezt kéri ki, azt mondja, hogy a császár előtt szeretné Rómában megvédeni magát. Ama vádak ellen, amit ellene felhoznak. A római jog az egy precíz paragrafusoknak a halmaza. Jogászok, akiknek le kell ebből vizsgázni, nagyon pontosan tudják, hogy igazából a modern jog is erre épül, és nagyon sok minden, ami a kereskedelmi jogra, meg akár a károkra, meg kártérítésekre vonatkoznak, szinte egy az egyben ugyanazok, amiket ma a modern jog is használ. De tudjuk azt, hogy a modern jogalkalmazásban is a tényeknek nagyobb szerepe van, mint a szubjektív megnyilatkozásoknak. Mert a jog az mindig szereti a megfogható dolgokat, és ezért is szokták mondani, hogy emberek ott tévednek, hogy a jog az igazságot szolgáltat. Nem, szokták mondani, hogy a jog nem igazságot szolgáltat, hanem az jogosságot. Jobb esetben. És ebbe a paragrafus rendszerbe kerül be Pál apostol azzal a történettel, amikor megállhat Cézáreában, ugye, amit a római császárok építenek, innen is van a neve, a tengerpartján ma is létező város, illetve romjaiban fellelhető, mert onnan indítják aztán hajóval őt Róma felé, hogy úgy, ahogy kérte, a császár előtt védekezni tudjon az ellene felhozott vádak ellen. És ebbe a tételes jogrendszerbe Pál apostol valami mást hoz be. Tetteinek egy, mondjam így, szubjektív mozgató rugóját, és ezt hallottátok, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. És ebből fakadt aztán mindaz, amit én később tettem az életemben is, amiért most vádolnak. Hogy nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt, amit az Isten nekem kijelentett. Most ez természetesen egy jogi procedúrában nem igazán megfogható érve. Ma sokan mit próbálnak a felelősség alól kibújni, ugye, hogy egy-egy büntető perben külső erőkre, meg mit tudom, sugalmazásokra hivatkoznak, hogy azt, amit elkövettek, hát azért tették, mert valami külső erő súgta nekik. És el kellett követni a gonoszt. Csak hogy testvéreim, Pál apostolnál teljesen másról van szó, mert amit ő mennyei látomásnak nevez, az igazából az ő számára, az ő életében egy sarokpont lesz. Ma divatosan így fogalmaznánk, vagy korszerűen, hogy origópont lesz az életében, ami aztán az egész életét nem csak, hogy meghatározza, hanem minden cselekedetében, az evangélium hirdetésében. És a világhoz való viszonyában egy örök viszonyítási pont lesz. És ahhoz, hogy érthetővé váljon, hogy miért jutott oda az élete, ahol van, és miért áll ott a római helytartó Festus előtt és Agrippa előtt, érteni kell az ő személyes történetét. És azt mondja, talán emlékeztet még a bibliaolvasás rendjén, hogy Agrippa király, légy türelmes hozzám, hogy mondjam el úgy összefüggésében, hogy miért van az életem ott, ahol van. És elmondja az ő személyes történetét. És nagyon örül annak, hogy Cézáreában úgy állhat bíróság előtt, hogy értelmes fülekre talál. És igazából védőbeszédében elmeséli az életét. És az életében ezt a már említett origópontot. És ami szép ebben az elbeszélésben, testvéreim, hogy pedig ez évtizedekkel később történik, az ő védekezése, hogy azt az eseményt évtizedekkel később sem szépíti, ami az ő élete volt. Nem tagad le belőle semmit. Nem tagadja le a régi életét. Azt mondja, tudjátok, én onnan indultam el, hogy oda tartoztam egy nagyon erős vallási közösséghez, nem is akármihez, amelyik az egyik legkarakteresebb volt az én népem között, a farizeusokhoz. Abban nőttem fel, gyermekként ott voltam. Meghatározta az életemet. És én annyira szerettem ezt a vallási közösséget, hogy én ezért a közösségért mindenre kész voltam, még gyilkolni is kész voltam. Hát én voltam az első között, akik mentem, hogy akiket Jézushoz tartozónak, keresztényeknek neveztek, azokat összehaláztam a zsinagógából, először Jeruzsálemben, aztán menlevelet kértem a főpapoktól, és mentem más városokba és vidéki városokba, hogy összekeressem azokat, akikről én azt gondoltam, hogy ők az Isten árulói. És nem tagadja meg Pál apostol, hogy az életében volt ilyen szakasz, mikor fanatikusan gyűlölte a Krisztus követőket. Azt is mondhatnám, hogy életének azt a szakaszát, amiben benne volt, az ő farizeusságát nagyon komolyan vette. Őt a külsőség, a hagyomány nagyon meghatározta. Belenül valaki valamiben. Természetes. És onnan kitörni nagyon nehéz. Emberileg lehetetlen is, hiszen meghatároz sok minden. Gondoljunk bele, őt is meghatározta az édesapjának a szeretete, az édesanyjának a szeretete, meghatározták az iskolák, ahova járt, a közösség, amiben volt, amiben otthon volt, a farizeusi közösség, az elkülönülés, az a jó értelembe vett belső gők, hogy hát én nem is akárkihez tartozom, hanem a farizeusoknak a csapatához. Úgy látta ott életének azon a szakaszán, hogy na ott van az ő boldogsága, és ott van az ő üdvözülése, otthon van az élete, abban a világban, amiben beleszületett, és amiben otthon van. Azt is mondhatnám, hogy a Jézus Krisztus nélkül való élet adottság volt az ő számára, és itt vagyunk testvéreim ebben a korban, ebben a társadalomban, a legtöbben így vannak, még ezen a kicsi Magyarországon is. A Jézus Krisztus nélkül való lét egy adottság. Beleszületik az ember. Kevés ház van, ahol otthon imádkoznak, ahol Bibliát olvasnak. Ahol a mozgató rugók egy-egy döntésnél azok az Isten igazságok. És ez az apostol jól érezte magát benne. Hát ő csak ezt ismerte. És abban egyfajta tartást adott neki, hogy lám, így is lehet boldogulni, sőt, milyen boldognak lehet lenni, Isten nélkül. Bár ő nem Isten nélkül volt, mert farizeus volt, de a szokások révén, amiben beleszülettünk, hát ott is lehet teljes életet élni. Üdvösségre és boldogság, üdvösséghez és boldogsághoz nincs szükség az Istenre, vannak más utak és más lehetőségek. Másban bízik az ember. Kipróbálta, és úgy néz ki, hogy működik. És a jövőhöz, a jövő elképzeléseihez nincs szükség Istenre. Mert elég az a tradíció, vagy az az adottság, ahonnan elindul az ember. Mert minden emberben ott van, testvéreim, valahol a teljesség és a boldogság utáni vágy. És aki azt gondolja, hogy Jézus Krisztus nélkül ezt meg lehet találni, az azt mondja, hogy minek? Vagy úgy érzi az élete éppen ott van, hogy Isten nélkül jól el lehet lenni, akkor minek kínlódjak én tovább? Hát ez a megszokott élet, az az adottság, amiben voltam, vagyok évek, évtizedek óta, amiben belenevelődtem, ez olyan természetes. Azt, hogy nem úgy csak Jézus nélkül, hanem hogy az apostolnak az életében eljön egy olyan pillanat, amikor Jézus ellenében akarja megélni ezt a boldogság kiteljesedést, és ezt vállalja. És ez a kiteljesedés éppen Jézus ellenében indul meg, ő maga vall róla. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy a názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. 9. versben olvassuk. De Jézus ellenében kell boldogulnom, és kiteljesednem. Az ő nevét hiteltelenítem. nélküle is, sőt az ő ellenére is megmutatnom, hogy én boldog leszek, és teljes lesz az életem. Sikeres leszek. Támogatnak, vállon veregetnek sokan ott a főpapságból, hogy de frankú gyerek vagy, hogy te még azt is megcsinálod, amire mi fáradozunk. Vagy nem jutunk el addig. Elmész és összeszeded azokat, akik hisznek Jézusban. És ember el nem téríthette őt ettől a meggyőződésétől. Azt mondja, így éltem. És meg voltam győződve, hogy ez a legjobb és legtökéletesebb élet. És így volt, hogy egyszer ilyen vállon veregetve és emberektől megerősítve munkatársaimmal együtt mentünk Damaszkusz felé. És ott aztán történik valami. Egy nagy fényesség vett körül mindannyiunkat. Leestünk a földre, és én egyedül hallottam a szót. Saul, Saul, miért üldözölte engem? Ki vagy te, Uram? Hát én vagyok a Jézus, akit te üldözöl. Nem a testi. Nem a hosszú szakállas, hosszú hajú és fehér ruhás, hanem a mennyei Krisztus. Aki testben nem látsz, és mégis üldözöl. Nem hiszel bennem, de mégis ellenem dolgozol. Hogy van ez, testvéreim? Mindig csodálkozom, nem véletlenül mondja Hamvas Béla, a 20. század egyik legnagyobb magyar gondolkodója, de a legnagyobb európai gondolkodó közé is tartozik, csak sokan nem ismerik. Azt mondja, hogy az ateisták az Isten legnagyobb tanúságtévői, hiszen ha nem létezne Isten, akkor miért küzdenek ellene? Ők hiszik. Jobban hiszik, mint azok, akik közömbösek. Mert küzdenek ellene. És Saulnak is megjelenik, ott a damaszkuszi úton, az a Krisztus, aki nem testben jelenik meg. Akit soha nem látott. Csak olyanokat látott, akik hittek benne, és azokat pedig nem szerette. Sőt, gyűlölte. Hogy úgy mondjam, áttételes tapasztalata volt neki Jézus jelenlétéről, és ott a damaszkuszi úton egyszer csak lesz egy személyes tapasztalata. És az egyik pillanatról a másikra, ami addig neki bolondságnak tűnt, egyszerre értelmet nyer. Azt mondja neki ez a mennyei Krisztus, ott lezuhanva a damaszkuszi útporába, hogy megmutatom neked, hogy általad, Saul, hogyan dicsőítem meg az én nevemet azok között, akiket te eddig üldöztél, és hogyan leszel az én tanúm a pogányok között. Az életed összetörött itt, de meg fogod látni, hogy ez az összetört élet boldogabb élet lesz ezentúl, mint amit te magasban tartottál eleddig az életedben. Meg fogod látni, hogy az az élet, amely összetörik az élet értem való szolgálatban, sokkal boldogabb lesz, mint amit te éltél abban, amiben otthon gondoltad magad lenni. Miért és hogyan ért ide az élete? Hát Festus és Agrippa. Egy mennyei látomás révén. És én ezt a látomást komolyan vettem. És én elhittem, és elindultam azon az úton, hogy akit addig nem ismertem, azt a Jézust kövessem. Mert az, ami látomás, és jogilag nehezen megfogható tény, az nekem valóság és igazság volt, valóságos tapasztalat, és felismerés, hogy amit kerestem, és amiért hajtottam az üdvösségemet és a boldogságomat, mind-mind téves utakon kerestem. De mikor megismertem az élő és feltámadott Jézus Krisztust, akkor az én életem nem csak értelmet nyert, hanem az egész küldetésem, a szolgálatom, a létem egy más dimenzióba helyeződött át. És én már nem én emberi módon akartam boldog lenni, hanem boldoggá tett engem az az élő Krisztus, akiről én sokáig nem hittem semmit, akit nem ismertem, legfeljebb csak olyanokat, akik azt mondták, hogy hisznek benne. És itt van, előttetek Agrippa és Festus, előttetek, akik itt vagytok, az én életem kitárva. Tudjátok, amit eddig tettem, ezért tettem. És ezért vállaltam világi bíróságokat és egyházi bíróságokat. A Krisztus szabadító szeretetéért, mert ő nekem ajándékozta a leggyönyörűbbet, az új életet. Nem emberek győztek meg erről, emberek soha meg nem győzhettek volna. Csak egyedül az a Krisztus, aki életemnek egy pontján egyszer csak elért. Nem csak elért, hanem én a vele való találkozást komolyan is vettem. És nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Testvéreim, akit elér egy ilyen látomás, ne legyen engedetlen a mennyei látomás iránt. Amen. Akik nem zárják be lelki szemeiket a mennyei látomás iránt, és nem zárják be a fülüket a mennyből aláhangzó szó iránt, és nem zárják be az életüket a mennyei Krisztus előtt, nem csak új életet, hanem boldogságot és üdvösséget nyernek. Különböző hagyományokból jövünk mi is, megváltó Krisztusunk, és te úgy ismersz minket, ahogy ismerted azt a Sault, aki emberi belső meggyőződésével ment az úton, hogy boldog legyen. Ismered a mai embert is. Azt, aki eljön a templomba, és azt, aki nem jön el. Azt, aki hisz, és aki csak másokat látott, akik benned hisznek. De amikor eljössz te személyesen, és megszólalsz, akkor a szívnek válaszolni kell. Sőt, az életnek válaszolni kell. Az életünk eljutott oda, ahol most vagyunk egyen-egyen fiatalabbak vagy idősebbek. És talán mindenkinek lenne egy története. Egy olyan történet, amikor te megjelentél, de talán sokan lennének itt lévők és otthon maradottak közül, akik szégyenteljesen le kellene süssék a szemüket. Uram, engedetlen voltam a mennyei látás iránt, mert halottalak, és talán valamennyi ideig jól is éreztem magam benne, de aztán valahogy a világ elvitt mégis. De köszönjük, hogy újra elég jöhetünk. Irgalmasságod és szeretetedben. És köszönjük, hogy te elfogadsz, és velünk vagy. Őrizd békességedben. Jöjj el hozzánk. Újítsd meg a szíveket. És tedd alkalmasakká, hogy békességesek és boldogok legyenek. Hiszen erre vágynak azok, akik ismernek téged, és azok is, akik nem. Hogy a tieid legyenek. Hogy boldogság. Imádkozunk azért a családért, és távoli hozzátartozókért, aki nemrég kísért egy szeretetet, feleséget, édesanyját utolsó földi úton. Légy velük és erősítsd meg őket mennyei Krisztusként, mennyei hatalmadból, hogy nem hagyod el azután sem, hogy nélkülözni kell a földi szeretetet. Vigasztalást, erőt és kegyelmet kérünk mindenkinek az életében. És békességet mindazokéba, akik keresnek, várnak és hívnak téged. Hallgass meg mindenkit, csöndes imádságunkat is, amit eléd teszünk, fiadért, Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.